a mi úrvacsorás háladó Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtette a mennyet és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket, aki eljött közénk az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból, és az azt követő ítéletből. Amen. Isten népe, az új szövetségi szentírásból olvasok Isten tiszteletünkön egy rövid kis szakaszt, Pál apostolnak a Filippiekhez írott levele 3. és 4. részéből, a 3. rész 20. verstől a 4. rész 1. verséig. Így szól hozzánk az apostoli tanítás. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Eddig Isten igéjeiből. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megvalljuk előtted, hogy e mai korban annyira nehezen tudunk rád tekinteni és a te ígéreteidben bízni. Annyi minden terhel bennünket, ami a földre szögezi a mi tekintetünket, lefelé a porba nézünk. Jöttünk, Úrunk, hogy te fölemeld a tekintetünket, tereád. Jöttünk, Úrunk, hogy tőled reményt kapjunk, hogy az igazsággal táplálkozzunk, hiszen tudjuk mi is, de mégis sokszor engedünk annak, hogy hallgatjuk azt a hazugság özönt, ami körülvesz bennünket, ami befolyásol bennünket. Te rád vágyunk, Istenünk, rád szomjúhozunk. Jöttünk hozzád hálát adni, jöttünk kegyelettel emlékezni is, és jöttünk azért, hogy elvegyük a te áldásaidat. Te tudod, hogy kinek mire van személyesen szüksége, és kérjük, és hisszük is, hogy mindannyiunkhoz fogsz szólni, mindannyian táplálkozhatunk most. Készíts szívünk az úrvacsorai közösségre bűnbánattal, hogy betölthess bennünket az újrakezdés, a bűnbocsánat örömével. Köszönjük, Úrunk, hogy a kegyelem asztal, amihez hívsz most is, kérünk, add a te ígédet. Add, Úrunk, hogy hálaadással tudjunk minden kérést te eléd tárni, hálaadással tudjunk élni, és megerősödni mindabban az üzenetben, amivel szólsz hozzánk, hiszen az apostolok tanításán nyugszik, akik láttak téged, Úr Jézus, látták téged kereszthalálod előtt, és láttak téged a feltámadás után is. Ezért mi lelkünk biztos horgonya az ő bizonyságtételük, arról, hogy te kicsoda vagy, és hogyan cselekszel. Cselekedj most is hatalmasan közöttünk, ígéd és lelked által, könyörülj rajtunk. Amen. Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott bibliai részben, az újszövetségi szentírásban, a Filippiekhez írt levél 3. és 4. versé részében, és újraolvasom a 20. vers egy részét, így kezdte az apostol az ő tanítását, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, Isten igéjére szomjazó gyülekezet, ezen a hétvégén sok minden kavarog bennünk, de hát ilyen az élet, mert egyszerre van benne jelen a hálaadás, azért, hogy a Föld megadta termését, most már mindent betakarítottak, minden le van aratva, minden gyümölcsöt leszedtek, sőt, már valaki az új bort is megkóstolta, és mégis ezen a hétvégén pedig sokan fájdalommal emlékeztek, reméljük, hogy sokan vigasztalással már a szívükben, elhunyt szerettük felől, és holnap pedig itt van a nemzeti gyásznapunk, amikor az 56-os szabadságharc és forradalom áldozataira emlékezünk. Nemrég még ünnepeltették velünk, hogy a felszabadító szovjet tankok bejöttek az országba, de immár most már igazsággal szembesülve tudjuk, hogy ez gyásznap lett számunkra. Sok minden kavarog bennünk, és bizonyára személyesen más is a szívetekben és elmétekben. Most hadd induljunk ki az őszi hálaadásból. A református naptár szerint ilyenkor november elején az új borért adunk hálát. Az elmúlt években mindig őszi hálaadásként emlékeztünk erre, és az úrasztalán kenyér és a bor mellett ott vannak az ősznek gyümölcsei is, éppen most egy kosárral a sláger gyümölcsből, a sütőtökből, amit sokan szeretnek. De ugye az új borért adunk hálát, én is sokszor nem értettem, hogy miért, és azt gondolom, hogy sok kívülálló se értette, hogy miért adunk hálát az új borért, hogy ihassunk bort. Ugye a Biblia nem bíztat bennünket arra, hogy lerészegedésig ígyunk bort, de nem is erről van szó. Az új borért azért adunk hálát, mert az úrvacsora jelképeinek, jelképei közül ugye az egyik a bor, ami Jézus Krisztusra emlékeztet. De nem csak azért adunk hálát, hogy van bor, van új bor, hogy ezután is élhetünk az úrvacsorában kenyérrel és borral, hanem arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus az új bor. Jézus Krisztus az, aki az életünkbe újat hoz, mégpedig olyan frissességgel és olyan erővel, mint ahogy az új bor szétfeszítené a régi hordót vagy régi tömlőt, mert frissességével, savasságával megrepesztené és elfolyna belőle. És amikor az új borért adunk hálát, akkor erre emlékezzünk, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, mi megváltunk, az az új bor, aki új életet, újat hozott a mi életünkbe, és szétfeszíti a régit. Nem arra hív tehát, hogy a régit toldozgassuk, foldozgassuk, hanem hogy engedjünk az újnak, amit Jézus Krisztus hoz a mi életünkbe. És mindaz, amiért ilyenkor hálát adunk, hogy van termés, van gyümölcs, mindenünk megvan, ami kell az élethez, ennivalónk és innivalónk, az csak ráadás. Az Isten kegyelmének, Isten szeretetének, Isten gondviselésének a ráadása. De az ajándék az a Jézus Krisztus, aki első jelként, egyik első jelként tette itt a Földön, hogy a vizet borrá változtatta, hogy ez a kánai mennyegzőn történt. És ugye ebben van ez a csodálatos jelkép, hogy Jézus a vizet is borrá tudja változtatni, a mi életünket is, ami sok-sok terhet hordoz, lehet, hogy egyszerű, mint a víz, vagy néha híg is, mint a víz, ő azt át tudja változtatni, újat tud hozni az életünkbe. És ez a vigasztaló ige is, amivel Pál apostol kezdi az ő tanítását, ezt az újról, erre az újra emlékeztet bennünket, amit Jézus Krisztus hozott, hogy nekünk pedig ő általa a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Tehát a földi életünk, amiben sok-sok keresztet és sok szenvedést és nehézséget hordozunk, az csak átmenet. Csak vándorok, zarándokok vagyunk itt a földön, nem ez a végállomás a föld, hanem egy kiteljesedett élet vár bennünket a földi élet után, a menny, az üdvösség. És ehhez polgárjogot egyedül Jézus Krisztus által lehet szerezni, aki hozza az új életet az életünkben. Új életet ad, vele mindig tiszta lappal kezdhetsz, és az új élettel együtt üdvösséget hoz, ami itt a földön elkezdődik, és a mennyben folytatódik. A mennyben van polgárjogunk. De Jézus, mint a mi nagy főpapunk, aki feltámadásával egyben nyitotta a mennyet és a földet, sokkal többet hozott. Ez is az új bor, ez is az az új, amit ő hozott. Egyrészt arról szól ez az ige, hogy ő lett a mi üdvözítőnk. Ő lett, aki által Isten kiszabadít bennünket, és új életre vezet itt a földön, kiszabadít a jelen való gonosz világból, és üdvözít bennünket az ő kereszthalála által. És ő lesz majd a dicsőséges bíró is, ahogy mondja az ige, hiszen Jézust várjuk vissza a mennyből, ugye, a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, és ő lesz a mi dicsőséges bírónk is, aki miután üdvözít bennünket, a saját maga feltámadt testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket is. Feltámaszt az üdvösségre, és végül ő lesz mindenek ura. Az egyházban sokszor mondjuk, és könnyen mondjuk, hogy Jézus, a mi főpapunk, ő tette az Atya Isten az egyház urává, de itt egy hatalmas ígéretről olvasunk, hogy Jézus miután visszajön majd ítélni élőket és holtakat, és elváltoztatja mi testünket, mennyei testé, azzá a testé, amivel majd fogunk élni az üdvösségben, akkor mindenek ura lesz. Ő általa fog ez a típusú világ, ez a fajta világ megszűnni, ahogy a jelenések könyve mondja, tűzben ég majd el, és ő általa lesz az újjáteremtés is, amivel végződik ugye a Biblia, a jelenések könyve vége, hogy íme én újjáteremtek mindeneket. Most az, hogy Jézus az Úr nem látszik, az látszik, hogy a világméretű hazugsággyártás, ami minden szinten jelen van a kapcsolatainkban, jelen van az üzleti életben, jelen van a reklámmarketingben, hogy még több pénzt húzzon ki a zsebedből, jelen van a politikában, készüljünk föl, mert majd választások lesznek, és figyeljünk, és ne a mi gyarló szívünkre, érzéseinkre hagyatkozzunk ezekben a helyzetekben, és most mindegyikről beszélek, hanem Isten igéje legyen számunkra a vérvadó. És ebben a világméretű hazugságban, amiben élünk, Jézus nem látszik még Úrnak, de itt van egy hatalmas ígéret, hogy majd maga alá vet mindeneket, és ő lesz az uraknak ura. És ugye ez csodálatos ígéret nekünk most, akik egyrészt vegyük észbe azt, hogy amiért hálát adunk, amit a földi élethez kell, az csak ráadás, és van, amikor ezekből is szűkölködünk, és ezek is csak véges dolgok. Van, aki ugye gyásszal és emlékezéssel van a szívében, annak pedig legyen ez egy nagy reményt, örömet hozó ige, hogy aki hisz Jézusban, annak már itt a földi életben mennyei polgárjoga van. Ugye Jézus szavait nem lehet elégszer elmondani, de aki azt mondta, hogy aki él és nem hisz bennem, az már a kárhozat alatt van, aki pedig él és hisz én bennem, ha meghal is, élni fog. Így olvassuk szó szerint János evangéliumában. És ez az ige, amit Pál apostol így fordít le, hogy mennyben van polgárjogunk, akik Jézuséi lettünk, akik Jézus által Isten gyermekei lettünk, azokhoz járnak előjogok, polgárjogok. Ez a mi vigasztalásunk tehát elhunyt szeretteink felől, akik hitben haltak meg. De azt is tudjuk, és sok kételj van a szívünkben sokszor, hogy talán nem minden szerettünk halt meg hitben. És sokféle félelem és sokféle bizonytalanság van az ember szívében, hogy mi lesz velük. Hogy akkor biztos kárhozatra fognak kerülni. De mi, akik biztosak vagyunk a hitünkben, akik hiszünk Jézus Krisztusban, és mennyei polgárjogunk van, mi biztassunk minden kételkedő szívűt azzal, hogy ez nem a mi dolgunk, hogy megítéljük egy ember életét, bármilyen harujhó törött volt is, bármekkora bűnei voltak is, bármit mutatott is a földi élete, bármilyen gyorsan ment el és hirtelen, hogy Jézus Krisztus lesz az az utolsó napon, aki minden ember életét megítéli. És ezért nem a mi dolgunk, hogy ezt bíráljuk, hanem bízzuk minden szerettünk lelkét, aki elhunyt. Bízzuk az irgalmas Istenre, aki majd ítélő bíra lesz. Adjunk hálát azokért, akik hitben mentek el, és akik felől pedig fájdalmas a szívünk, azoknak lelkét pedig bízzuk a Teremtő Istenre. Tehát, ha kétségeskedünk is, elhunyt szerettünk felől, Isten kezére bízhatjuk őket. Mert aki nem teszi, annak a szívében félelem marad. Sokféle félelem kapcsolódik a halálhoz és a gyászhoz. Vannak, akik pont ilyen jó indulatból, vagy jó akaratból otthon tartják az urnát. Csak hogy a szerettük, vagy ahogy mondják, a szerettük maradványai ott legyenek a közelben. És ahelyett, hogy ez megnyugvást hozna, csak még több félelem marad bennük, és nem tudnak megvigasztalódni, mert szüntelen csak a veszteségre és a gyászra emlékeznek. Ugyanígy járnak azok is, akik szertartás nélkül helyezik el az urnát, vagy temetik el a koporsót, mert nem tették ezt meg, amire hív bennünket az ige, hogy bízzunk az Teremtő Isten kezére minden szerettünket, és nem a mi feladatunk, hogy bárki életét megítéljük. Testvérek, ez addig annyira fontos dolog, hogyha valaki nem tud megvigasztalódni a gyászban, nem tudja a szerettének lelkét Isten irgalmas kezeire bízni, annak sokszor és legtöbb esetben megbetegszik a lelke, elakad a gyászban, nem tudja elgyászolni, és nem tud megvigasztalódni szerette felől. Hatalmas félelmek maradnak benne egészen odáig, hogy még démoni lelkek befolyása alá is kerülhetnek. Mert aztán akik ebben vannak, azok sokszor mennek halott látóhoz, mennek ilyen jóshoz, meg olyan médiumhoz, hogy valamit halljanak az elhunyt szerettükről, és nem hoz ez se vigasztalást, csak még több félelmet. És amit hallanak üzenetet médiumokon keresztül, az egyáltalán nem biztos, hogy a szerettük üzeni, hanem lehet, hogy démoni lelkekkel vannak kapcsolatban, akik még több terhet hoznak az életükben. Meddig engedjük, testvérek, hogy ezek a dolgok öljék az életünket? Amúgy is félelmek és lelki terhek gyötörnek minket, munkahelyi válságok miatt, vagy a pénzügyi bizonytalanság miatt, vagy családi problémák miatt, vagy házassági krízis miatt, vagy belül hordozott sebek, harag miatt, vagy kilátástalanság és céltalanság miatt. És itt vannak még ezek a gyászban fel nem dolgozott terhek is a szívünkben. Meddig engedjük, hogy öljenek bennünket ezek? Miért nem jövünk Jézushoz, akiről azt olvassuk, hogy majd maga alá vet mindeneket? Ő az üdvözítőnk, ő lesz az igaz bírónk, ő lesz az, aki a mi halott testünket, vagy még a porainkat is, az ő feltámadt testéhez hasonlítóvá változtatja a mennyben. És ő lesz mindenek ura, aki most is azt mondja neked, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és terheket hordoztok, és én nyugalmat adok nektek. Testvérek, ez Pál apostolnak az üzenete. Sokszor elmondjuk hitvallásként, úgy, ahogy említettem azt is, hogy Jézus az egyház ura. Őt tette az Atya Isten főpapunká, az egyház urává. És ugyanúgy elszoktuk ezt is mondani hitvallással a szívünkben, hogy a mi hitünk, amit hirdetünk, az apostoli. Az apostolok fundamentumán, az apostolok hitén, az apostolok tanításán alapszik. De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a földi főpapok, az apostolok adják tudtul, és közvetítik. Nem, testvérek, itt arról az üzenetről van szó. Egyszerűen így indult el, hogy Jézus Krisztus tanítványai a 12, majd pedig Pál apostol is, aki csak feltámadása után ismerte meg Jézust, látomásban látta. Ők látták az Urat, találkoztak Jézussal, látták az Urat az ő kereszthalála előtt, hallották az ő tanítását. És ezt a tanítást az ő kereszthalálával megpecsételte, azzal, hogy vállalta ezért az üzenetért a kereszthalált, ezáltal igaznak bizonyult, és föl is támadta halálból. És ezek az apostolok látták feltámadása után is Jézust. Tehát az apostolok, az asszonyok, Jézus hűséges tanítványai, és még 500 testvér látta és hallotta a feltámadt, új testben élő Jézust. Ezt jelenti, hogy apostolai a mi hitünk. Ezt jelenti, hogy a mi hitünk az apostolok tanításán nyugszik. És erre mondja végül Pál az utolsó mondatban, buzdítva a gyülekezetet olyan hatalmas szeretettel, nem ilyen komolyan beszélve, mint én, az Isten tisztelet előtt észre vettem magam, hogy hú, mennyire komoly vagyok. Mondom, ezt a feszült, komoly hangulatot közvetítem a gyülekezetnek, és ugye észbe jött, hogy hát mást, hogy kellene viselkednem, mert akkora szeretet van ebben az igében, ahogy a Pál viszonyul a gyülekezethez, hogy ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Micsoda hatalmas szeretettel, örömmel és buzdítással mondta el ezt az üzenetet, amit én most kicsit részletesebben kibontottam, Pál a filippi gyülekezetnek. És azt mondja végül, ebben a reményteljes, örömteli dicséretben, hogy maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Maradjatok meg Jézus tanításában. Maradjatok meg ebben az apostoli hitben. Ez legyen lelketek biztos horgonya. Ez legyen a ti jelenvaló életeteknek az alapja, és ez legyen szeretteitek, elhunyt szeretteitek felől a reménységetek, és ez legyen a ti üdvösségetek felől a reménységetek. Ez, amit Pál így fogalmazott, Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Maradjatok meg az Úrban, maradjatok meg ebben a hitben. Nem a föld a végállomás. És bármilyen fájdalmatok van, bármilyen lelki terhetek van, hálaadással tárjátok azt Isten színe elé. Adjatok hálát mindazért először, amit kaptatok, és aztán vigyétek az Úr elé a ti fájdalmatokat, nehézségeitek, megoldatlan problémáitokat, és Jézustól kérjetek segítséget. Maradjatok meg ebben az apostoli hitben. Úgy legyen. Amen. Drága Úr Jézus Krisztus, áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged. Te vagy a mi igaz főpapunk, te vagy az, aki áthatoltál az egeken, aki feltámadásoddal egybenyitottad a mennyet és a földet, és hogy már földi életünk a te általad hozott üdvösség színhelye lehet. Köszönjük, hogy erre emlékeztettél ma bennünket, hogy mindazok, akik a tiéd, akik te általad új életet kezdtek, azoknak a mennyben van polgárjoguk. Köszönjük, Urunk, hogy te benned van bűneink bocsánata, és te benned van az új élet és örök élet. Köszönjük, Urunk, hogy erre emlékezhettünk most hálaadással a szívünkben. Hálát adunk mindazért, amit most is a rendelkezésünkre bocsátottál a földi élethez. Köszönjük, hogy megadta a föld a termését. Köszönjük, hogy immár minden be van takarítva, van gabonánk és gyümölcsünk. És minden te teremtményedhez van elég az élethez. Köszönjük az új bort is, ami emlékeztet arra, hogy te ilyen újat hoztál a mi életünkbe. Te vagy az új bor, Jézus, aki nem régi tömlőbe, régi hordóba jössz, mert azt szétfeszíted, hanem te újat hozol, új életet, újat cselekszel a mi életünkkel. Ezért dicsérünk téged. Hálát adunk elhunyt szeretteink életéért is, akikre most ezekben a napokban emlékeztünk. Hálát adunk azokért, akikről tudjuk, hogy hitben mentek el, de azoknak a lelkét is a te irgalmas kezeidre bízzuk, akik felől bizonytalanok vagyunk. Köszönjük, hogy nem nekünk kell félnünk, vagy nem nekünk kell megítélnünk elhunytak életét, hanem te leszel az igaz bíró, Jézus. Hálát adunk neked ezért. És köszönjük, Urunk, hogy te asztalt készítettél most nekünk, a kegyelem asztalát. Veled lehetünk közösségben, hogy a bűnbocsánat örömében részesítesz bennünket, de addig is, add, hogy bűnbánó szívvel készüljünk az Úr asztalához, add, hogy szembesüljünk önmagunkkal, és eléd vigyünk minden bűnünket, minden elhibázott döntésünket, mindazt, ami nyomja a lelkünket, add meg nekünk ezt a kegyelmet most is. Urunk, hálaadással emlékezünk az 56-os forradalom mártírjaira is. Köszönjük, hogy az ő vérük se volt hiába, és köszönjük, Urunk, hogy a hálaadással való emlékezésünk arra is emlékeztet bennünket, hogy te megtartottad ezt a népet, megtartottad magyar népedet, és köszönjük, hogy ezt teszed most is, határainkon túl is. Urunk, imádkozunk magyar népünkért hát, imádkozunk, Urunk, vezetőinkért, add, hogy te hozzád térjenek, és imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik semmigítségül hívják a te nevedet. Könyörülj rajtunk, amikor most saját magunk is rövid csendben segítségül hívunk téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Semmifelől ne aggódjatok és ne féljetek, hanem minden kéréseteket hálaadással tárjátok Isten színe elé, és ő be fogja tölteni minden szükségeteket az ő kegyelmének gazdagsága szerint az Úr Jézus Krisztusban. Amen.